Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyek, urak! Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Önök továbbra is a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Balival folytatjuk, az indonéz szigettel. Arról már meséltem a műsor első felében, hogy a földrengés, a vulkánkitörés miket adott a szigetnek, és miket vett el. Ugye, hát az ilyen katasztrófa mindig visszavette egy picit a turizmust. A másik oldalon viszont az, hogy hát ilyen üdözöld lett a természet, ennyire megterem minden, ilyen mesés virágok vannak, hát az nagyrészt a vulkáni működésnek köszönhető. Bali nagyjából 3 kilométerre van Jáva szigetétől, ugye nincsen túlságosan messze, könnyen át lehet jutni ide. Emiatt az a fajta szigetérzés azért nincs meg, ami mondjuk egy Maldív szigeten, hiszen nagy sziget, Bali közel van, a fő sziget, a Lombok és a közeli kis szigetek is könnyen elérhetőek. A legmagasabb pontja egyébként több mint 3000 méteres, ez egy aktív vulkán, a Gunung Agung, és kitört ez már a múlt század végén is, meg hát azért most is elég aktív. Aztán van egy 1700 méteres vulkán, a Batur, az is aktív. Ide nagyon sok vulkántúrát is szerveznek, tehát ezt is meg lehet nézni. Hogyha a kráterig nem is megyünk fel, de körbe lehet járni, annak jó kis sétautak is. A főváros Denpasar, ami egyben a legnagyobb város, itt van egy érdekes kis múzeum, és lehet vásárolgatni is emléktárgyakat. Ubud még nagyon híres település, ez északra van Denpasartól, és főleg a művészetekről híres, meg a kis templomocskákról, a galériákról. Ez egy kulturális központ, tehát aki a balinész kultúra rajongója, és nagyon sokan vannak, azok Ubudot imádják, és persze Ubud is a turistáknak rengeteg szállás lehetőséget kínál. Közepesen gyenge utak vannak, autóval tudunk közlekedni, hozzáteszem, nem drága bérelni sofőrt autóval, hát lehet csak autót is persze, de szerintem egyszerűbb, hogyha egész egyszerűen egy sofőrt megkérünk arra, hogy egész nap vigyen minket. Nálam konkrétan az történt, hogy a Bali Collection nevű bevásárló rész, bevásárló negyed előtt sétálgattam, és akkor egyszerre leszólítottak, hogy hát akkor nem kell egy kis idegenvezetés, vagy bármi. Hát mondom, idegenvezetés nem kell, de autó meg sofőr az jó lenne, és annyira alacsony árat mondott, hogy nem értettem, hogy hol van az átverés. És az első nap végén azt gondoltam, hogy majd második nap jön a nagy lehúzás, és a második nap sem volt lehúzás, úgyhogy végül is 6 napon át volt autóm, sofőröm, és vitt mindenhova, ahova csak akartam. Egyrészt én is elmondhattam, hogy mit szeretnék, meg hova vigyen, és hát volt fotós katalógusa is, hogyha abból akartunk választani. A déli részen több strandot is felkerestünk, itt ugyanis, mint említettem, fehéres a homok, hát van, ahol fehér is, tényleg fehér is, de azért fehér és fehér között is van különbség, ezt a házasok már megtanulták, amikor az asszony kiválasztotta a mennyasszonyi ruhát. Az északiak, meg a nyugati strandok, azok meg fekete homokosak, ilyen vulkanikusak, tehát ott azért erre ügyelni kell. És van olyan rész északkeleten, ugye a Padang Bay, ahol meg a nagyobbik strand fehéres, a délebbi meg jóval sötétebb, tehát a Bali strandok színvilágáról is lehetne írni izgalmas tanulmányt. Az első európai az 1500-as évek végén fedezte fel Balit, egy holland felfedező volt, bár a portugálok szerint a portugálok voltak először Balin, hát ezt nem tudjuk már valószínűleg ezt soha meg, ha csak a kutatók pontosan meg nem állapítják. Egy biztos, hogy a hollandok foglalták el hosszabb ideig, de azért nem volt annyira erős ez a hatalom. A bali őslakók ugyanis sokszor ellenálltak, és komoly támadások is voltak az önállóság miatt. Aztán Japán elfoglalta a II. Világháborúban a szigetet, és ami érdekes, hogy ekkor egy ilyen helyi ellenálló mozgalom is kialakult. Amikor a japánok kapituláltak, akkor a hollandok azonnal visszafoglalták Indonéziát, és hát Balin is a gyarmati közigazgatást próbálták visszaállítani. Aztán komoly csaták voltak a bali lázadókkal. Volt egy nagyon nagy csata is 46-ban, ezt úgy hívják, hogy Margai csata, amikor a bali ellenállók a holland csapatokkal összetűztek, és lényegében a teljes bali csapatot megsemmisítették, úgyhogy az ellenállás teljes egészében megtört. Aztán 46 volt ugye az a dátum, a történelem kedvelői tudják, amikor a kelet-indonéziai köztársaságot a hollandok kikiáltották. Akkor már volt indonéz köztársaság, és ezt ilyen riválisnak szerették volna megtenni. Utána pedig egyfajta ilyen Aruba-szerű kapcsolatot akartak a hollandok, de Bali 56-ban végül is ezt felmondta, és az indonéz köztársaság része lett, és hát akkoriban már az indonéz köztársaság olyan erős volt, hogy nem olyan tudtak mit tenni. A hollandok amúgy is a gyarmatbirodalom kezdett már mindenhol felbomlani. Meséltem már önöknek a fővárosról, Denpasarról, arról, hogy Nusa Dua mennyire érdekes és izgalmas a kis fehérhomokos strandokkal, meg a szállodák világával, meg egy kicsit azért csendesebb, mint mondjuk a többi, de Kuta az, ami még nagyon népszerű az üdülőhelyek közül, tehát itt rengeteg szállásra lelhetünk. Kuta jóval olcsóbb, mint Nusa Dua. Nusa Duán vannak fehérhomokos olyan részek, amire a képeslapokon is rábukkanhatunk. Kutánál kevésbé ilyenek a strandok, viszont onnan meg hamar elérhetjük azokat a szentélyeket, azokat a kiránduló pontokat, kiránduló helyeket, amelyek miatt nagyon sokan Balit választják, és Kuta az még, ahol azért az éjszakai élet tényleg érdekes és izgalmas, míg lényegében Nusa Duán, mondjuk a Bali Collection jelenti az éjszakai életet, hogy ebbe a bevásárlóközpontba bemegyünk, ami nem egy pláza, tehát ne úgy képzeljék el, hogy egy 3-4 emeletes plázát vizionálnak, hanem lényegében sétálgatunk kis üzletek között, és folyamatosan jobbra-balra megyünk, tehát abban különbözik a piactól, hogy inkább ilyen Viareggio-szerű üzletek sokasága egy kis utcán, amely egyébként zárt, tehát az egész rész ugye azért be van kerítve biztonsági okokból is. Balin nagyjából 5 millióan élnek, de azért zsúfoltabbnak érezzük, egyrészt mert rengetegen közlekednek gyalog, meg kis motorral, meg biciklivel, és az utak meg kicsik, úgyhogy mindig azt látjuk, hogy dugó van, meg alig lehet haladni. Tehát mi is elindultunk autóval, és noha viszonylag jobb volt az út, mégis arra szólítottunk, mert annyi volt a biciklis, meg a motoros. Ami furcsa, nagyon hamar már a gyerekek kis motort vezetnek, tehát én általános iskolás 10 éves gyerekek simán repesztettek a motorral, mivel azért a tömegközlekedés nem túl fejlett, vasút egyáltalán nincs, emiatt hamar megtanulnak motort vezetni, és itt különösebb papír sem kérnek, tehát mondom, a gyerekek szépen kettesével fölüldögélnek a motorra, és kis motorral mennek iskolába. Egyenruhát hordanak, tehát az iskolások attól függően, hogy milyen típusú iskolába járnak, egyenruhát viselnek. A lakosságnak több mint 90%-a lényegében ezt a balinéz vallást követi, ami a hindunak egy ilyen formációja, és hát vannak azért muszlimok is. A balinéz igazából a helyi hiedelmeket jelenti, és még a hindu hittel egy kicsit keveredett, tehát egy ilyen nagyon furcsa és vallástörténetileg rendkívül érdekes formáció. Vannak keresztények is, és buddhisták is, de jóval kevesebben, legalábbis a hivatalos statisztikák szerint. Tehát találunk azért keresztény templomot is, és buddhista szentélyeket is. Érdekes az, hogy nagyon sok helybeli 2 vagy 3 nyelvet is beszél. Tehát ugye egyrészt a helyi balinéz nyelv, ami a leggyakoribban használatos, akkor van a modern balinéz nyelv is, és hát az angol nyelvet is azért elég sokan ismerik, bár kicsit keverten használják ezt is. A balinéz tánc, vagy a barong tánc klasszikus előadása, az mindig azt mutatja, hogy milyen, amikor a majom és barátja, barong, azaz a jó szellem tigris alakban megjelenik, és akkor ilyen majom és tigris tánca, hát ez biztos, hogy sok helyen fogjuk látni ezt a barong tánc előadást, és mellette pedig van a lányoknak az izgalmas kis balinéz tánc előadása, tehát majdnem mindig ezek a kulturális műsorok ugyanolyanok, de nagyon érdekesek. A táncok mindig hindu történetekből mutatnak be jeleneteket. Hölgyeim és uraim, hamarosan innen folytatjuk majd a világszámot itt az Inforádióban. Kis Robert Richard, a műsorvezető, várja önöket a híreket követően is.